Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökség nyomában szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A világörökségi helyszínek olyan kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, amelyet az UNESCO keretén belül működő világörökségi bizottság az általa igazgatott világörökség programba felterjesztett. Kulturális örökségnek tekintendők a következők: műemlékek, épületegyüttesek, helyszínek, emberi alkotások vagy ember és természet együttes alkotásai, valamint régészeti lelőhelyeket is magukba foglaló olyan területek, amelyek történelmi, esztétikai, etnológiai vagy antropológiai szempontból kiemelkedő egyetemes értékűek. Ma déli témánk a kultúrtáj. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Géza, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van a Marosvásárhelyi Rádió és az örökség nyomában mikrofonjai előtt.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Mérnök úr, hogyan alakult ki a kultúrtáj fogalma?
Hát a kultúrtájat azzal kell kezdenem, hogy az Európa Tanács Granadai Egyezménye az Európai Építészeti Örökség Védelméről 1985-ben meghatározta az építészeti örökségnek a fogalmát. Ebben a fogalomba, mint ahogy a bevezetőben is szó volt, három nagy kategória került be. Az első ugye a műemlék, ami a történelmi régészeti művészeti emlékeket foglalja magába, aztán bekerültek az épület együttesek, ezek is ilyen történelmi régészeti, társadalmi vagy műszaki szempontból jelentős egységes városi vagy vidéki épületcsoportok, amelyek szoros összeköttetésben vannak, és topográfiailag külön lehatárolhatók, tehát ezek az épület együttesek, meg a harmadik kategória, amit megemlít ez a granadai egyezmény, az a kultúrtájak. Tehát itt már bevezetődött egy ilyen nagy fogalom, és pedig mit takar ez a kifejezés. Tehát azt mondják itt ebben az egyezményben, hogy a kultúrtáj az ember és a természet együttes munkájának eredménye, olyan történelmi, régészeti, művészi vagy tudományos dolog, ami műszaki szempontból jelentős, részlegesen beépített, itt pedig már a tájra vonatkozik, részlegesen beépített terület, amelynek jellegzetességük és egységük révén egy topográfiailag körülhatározó egységet alkotnak. Mint mondtam, itt bevezetődött egy nagyon fontos fogalom, és pedig arról van szó, hogy egy részben beépített területről van meghatározás. Azt mondja az ICOMOS, a Világörökség Bizottsága, hogy ebben a kultúrtájban, ebben a tájban tulajdonképpen megkülönböztetünk három egységet, és pedig az első, az ember által szánszándékkal tervezett és létrehozott világosan elkülöníthető táj. Többnyire esztétikai célra létrehozott kertekről, parkokról van itt szó, tehát ezeknek nem okoz gondot a helyszíneknek a jegyzékbevétele, vagyis a lehatárolását. Ilyen mondhatnám ugye a Franciaországban a Versailles kert, vagy a Fontainebleau-i kastélynak a csodálatos parkjai, és itt beszélhetünk mondjuk a Fertődi, Gödöllői kastélyparkokról, vagy beszélhetnénk itt például a Gernyeszegi kastélyparkról is. Tehát ez volt az első ilyen kategória, a második kategória pedig a szervesen kialakult táj, amely társadalmi, gazdasági, adminisztratív vagy vallási erőhatások eredményeképpen jött létre, és amelyek jelenlegi alakjukat a természeti környezetre reagálva nyerték el. Ilyen például az Andokban, Dél-Amerikában a fennmaradt fölművelő rendszer, vagy mely fennmaradt a hegyekben eredeti formában, és egy nagyon fejlett öntöző technológiáról számol be, bizonyítva a korai társadalomnak a magas szervezettségi fokát. De ide tartoznak azok a tájak is, ahol a táj társadalmi gazdasági funkciója a mai napig fennáll, ilyen a történelmi jelentőségű rizstermelő teraszok ugye Dél-Kelet-Ázsiában, vagy ezek ugye több ezer éve működnek, vagy például a Mózel völgyének a szőlői, ahol már a rómaiak is ugye szőlőtermeléssel foglalkoztak, vagy mondjuk Észak-Európában ezek a sövénykerítések, amik elválasztották a parcellákat, ezek megtaláltuk ugye Franciaországban, Nagy-Britániában, Spanyolországban, avagy Portugáliában is. Tehát az első kategória volt az ember által szánszadékkal tervezett, a második pedig a szervesen kialakult táj, és a harmadik, amelyikről itt szó van ebben az egyezményben, az az asszociatív kultúrtáj, így határozták meg, és ezek olyan tájak, hegyek, folyók és egyebek, amelyek azért jelentősek, mert a helyi közösség számára szimbolikus jelentéssel bírnak. Például ilyenek a kínai szenthegyek, a Taishan vagy a Huanshan, vagy a japán Fujiyama, vagy a maorik által szentnek tisztelt új-zélandi Tongariko hegység, ahol gyakorlatilag semmiféle emberi beavatkozás nyomát nem viselik ezek, de mégis alapvető fontosságúak vallási és egyéb fejlődési szempontból. Itt tulajdonképpen mind a három lehatárolás, vagy mind a három meghatározás az a tájról beszél. Mi tulajdonképpen a táj? Hát a táj az embernek és a természetnek kölcsönhatásos tevékenysége révén létrejött emberi környezet. Környezete mindennek és mindenkinek van, ezért ha emberi környezetről beszélünk, akkor mindig hozzá kell tenni azt a jelzőt, mert környezete lehet az állatoknak is, a növényeknek is van, de tája csak az embernek van, vagyis a társadalom és az emberiség kulturális alkotása. A tájakat pedig a természeti fejlődés hozta létre, és az ember alakította. Hogy jobban megértsük ezeket a dolgokat, onnan kell elindulni, hogy meg kéne határozni, mi is ez a dolog. Hát a definíciót azzal kéne kezdeni, hogy legelőször is mikor használták ezt a kifejezést. Hát ezt a kifejezést a landscape tájszóval kéne kezdenünk. Ezt a szót állítólag először a hollandok használták a 15. század végén, és egy szárazföldi látvány festményeken való megjelenítésére használták fel, és ezt a megközelítési módot aztán átvették az angolok a landscape, illetve a németek a Landschaft szó révén, és aztán innen majd a más szomszédos nyelvek is átvették ezt a kifejezést, és ez hamarosan kettős kijelentést kapott ez a szó, ugyanis ez kezdett vonatkozni arra képre, amit ugye egy táj ihletett, de ugyanakkor vonatkozott arra a valódi látványra is, vagy tárgyra, amit a kép ábrázolt. Az egyes földterület látványának javítása eszközeként kialakult a tájépítészet. Ugye ismerjük a reformkornak a tájépítészetét és a tájkertészetét, ez főleg a francia és angol udvarokban alakult ki, és ennek a mozgalomnak köszönhetjük azokat a helyeket, amelyeket ugye kialakítottak, és ezeket a híres kerteket, és ezeket azért alakították ki, hogy a környezetüket, tehát azt a királyi udvart, hogy a szépségükkel megőrvendeztessék, és ezeket ugye különböző szabályok alapján alapították. Először ugye teljesen szimmetriával kialakított csodálatos kertek jöttek része, mint amilyen a Versailles kert, amiről már szóltam, vagy aztán kevésbé szabályos, romantikus formájú parkokat alakítottak ki, amilyenek az angol kertek. Nem csak a mesterséges képződményekre alkalmazzuk tehát a tájszót, változó szemlélet révén ma már teljes környezetünkre tudjuk ezt használni, és a teljes környezetünkben tudunk gyönyörködni. Hogy alakult például a kultúra szónak, ami nagyon fontos a kultúrtáj kifejezésben, az értelme az idők folyamán? A kultúra kettős jelentést hordoz, eredetileg a mezőgazdasághoz kötődött a föld megművelésére, a termények előállítására, vagyis arra az öntudatlan tevékenységre vonatkozott, amelyek egy alapvető emberi szükséglet kielégítésére az élelem, a ruházat és a lakóhely érdekében végeződött. Aztán később ez a kultúra szó egy magasabb rendű fogalmat is kezdett fedni, és így aztán később a művészetet, a civilizációt, vagyis az alapvető szükségleten felülemelkedni kívánó ember öntudatos tevékenységét is kezdte jelenteni. Tehát a tájkertészek és tájépítők által szándékosan létrehozott szabályos kertek, illetve romantikus parkok később ennek a magasabb, öntudatosabb kultúrának lettek az alkotásai. Az alacsonyabb rendű, avagy öntudatlan kultúra, ami a mezőgazdasági dolgozók tevékenységet jelentette, földet megmunkáló emberek tevékenysége, és ez viszont sokkal nagyobb területeken hozott létre tájat, hiszen így jöttek létre kontinensünkön, Európának a mai látképe. Tulajdonképpen kialakultak a termőföldek, az erdők, amik megmaradtak, a szőlők, és kialakult később az épített környezet is. Tehát Európában igen kevés olyan terület van, az ember keze nem végzett volna alapvető átalakításokat, így Európa nagy részén településeket hozott létre, megművelte és átalakította a földfelszínt. Ez a tevékenység sok helyen évezetek óta tart, mégsem mondhatjuk azt, hogy az ember a természet helyébe lépett volna, inkább csak befolyásolta, megváltoztatta, néhol szegényebbé, és gyakran gazdagabbá tette ezt a természeti környezetet. Ebben az értelemben akkor elmondhatnánk azt, hogy minden táj többé-kevésbé természetes, és mivel az ember hozta létre, vagy változtatta meg, majdnem minden táj kultúrtáj is egyben. Szem előtt kell tartani, hogy minden táj, akármennyire közönségesnek vagy érdektelennek tűnjék is, a szakemberek számára az ott élő embereknek otthona, és ezek az emberek lehet, hogy rajonganak érte, és így nehezen megfogható szépségüket, rezdüléseiket is érzik. Tehát az ember a föld hosszú távlatukba visszanyúló és állandóan fejlő kölcsönhatása révén alakult ki a tájaknak ez a jellege és érdekessége, és ez a kölcsönhatás, tehát az ember és a táj kölcsönhatása, ez alakította a környezetet. És a föld éppen úgy befolyásolta az emberek életét, mint ahogy az ott élő ember is alakította a földet. Amikor az ember azért dolgozott, hogy élelmet, ruházatot vagy menedéket nyerjen a földből, el kellett fogadni a földdarab által felkínált forrásokat és feltételeket. Tehát így az épületeik a helyben található anyagokból készültek, mondjuk kőből, fából vagy nádból, ami éppen elérhető volt. A terményeiket és a háziállatokat is az éghajlatnak megfelelően kellett kiválasztani, tehát a földdel való kapcsolat hozta létre a kultúrtájakat és a szokásokat, a föld pedig az ő döntéseik nyomán az általuk alkalmazott művelési módok és a települések az erdőszerkezet eredményeképpen alakult. Minden ilyen ember földreakciót kultúrtáj keletkezett, végigmenve ezen a történelmi folyamaton, hogy mi is tulajdonképpen a kultúrtáj. Tehát kultúrtájnak nevezzük azt a vidéket, amelynek látványa az emberi tevékenység és a föld olyan jellegzetes kapcsolatának terméke és tükre, amely hosszú ideje kezdődött és ma is tart. Most azzal fejezném be ezt a gondolatmenetet, hogy az ICOMOS Világörökség Bizottsága célkitűzéseket is meghatározott. És mik ezek a célkitűzések? Az emberi történelem és kultúra jelentős emlékeinek számító történeti és kultúrtájakat meg kell óvni és fenn kell tartani. Történelmi és kultúrtájakat az adott ország törvényei révén kell megvédelmezni, a különböző országok kormányainak ezért tudatában kell, hogy legyenek, milyen jelentősége bírnak a történeti és kultúrtájak. Ugyanakkor a bizottság segítségét is felajánlja, hogy javaslatokat tesz majd a kormányoknak, hogy kell ezeket a kultúrtájakat és ezeket a tájakat törvényes védelembe vonni, hogy ezek megmaradjanak, és a tájépítészek közreműködésével továbbra is az emberiség szolgálatában, azaz örömére megmaradjanak. Ezen kívül pedig felhívja a figyelmet a veszélyeztetett tárgyakra is, illetve tájakra, ami az UNESCO nemzetközi szervezet azt mondja, hogy a veszélyeztetett tájakat azt védeni kell, és meg kell akadályozni ezeknek a kialakulását. Arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeknek a kultúrtájaknak, történeti tájaknak a fennmaradását csak egy megszervezett és egy jól törvények által lehatárolt körülmények között lehet fenntartani.
Keresztes úr, próbáljuk meg összefoglalni és elmondani még azt is, hogy miért fontosak a kultúrtájak.
A kultúrtájaknak a fontosságát a szabályok szerint 4 kérdéskörben lehetne megvizsgálni. Az első kérdéskör azt mondja, hogy ezek a kultúrtájak gazdagabbá teszik az emberi életet, és a kultúrát színesebbé, változatosabbá a természetet. Éppen ilyen fontos számunkra az emberi kultúra gazdag változatossága, ami többek között a kultúrtájukban jut kifejezésre, mint amilyen nagyra értékeljük a természetes világ ökoszisztémáinak és fajainak a sokszínűségét. Másodszor a kultúrtájak kötődő emberi gyökerek érzetét és egyben a hely egyediségét és zálogát is jelentik. A gyors változások homogenizált kultúra és szabványosított termékek világában a helyi, sajátos és ismerős dolgok az emberek szemében az értékek, és az emberek szeretik ezeket, ragaszkodnak haza. Erre építik az egyéni és közösségi tudatukat a társadalmak, ez erősíti az akaratukat és a közösségi gondolat kialakulását. Harmadszor pedig a kultúrtáják olyan életmódokat és a földdel való kapcsolatot jelentenek és hordozzák magunkban, amelyek a múltban hatékonynak bizonyultak, s talán a jövőben is azok lehetnek. Sok-sok nemzedék kísérletezése nyomán kiderült, hogy mely állatok, mely termények, mely fák élnek meg egy-egy helyen, az egyes éghajlatok alapján hogyan lehet az évszakokhoz alkalmazkodni, s hogy milyen anyagokból és milyen formájában kell az épületeket építeni. Korunkban, amikor fellépünk például a korszerű mezőgazdasági módszerek által a környezetre már mért káros hatások ellen, új lehetőséget kap az a tudás, amelyet a múltból örököltünk. Negyedszer pedig a kultúrtájak a bizonyítékok gazdag tárát alakították ki és kínálták az ember számára, és ez mutatja a múlt és a jelen kölcsönhatását. Élő adatbanknak is tekinthetjük ezeket a tájakat, mert megtanulta az ember őket használni. Óriási értékkel bírnak a földrajztudós, az archeológus, a történész, az etnográfus és más tudományos szakemberek számára, és ez szakemberek tudják ezeket a dolgokat megmagyarázni, és magyarázatuk révén talán a döntéshozók számára megpróbálják ezeket a tájakat a helyi nemzeti vagy európai örökség részeként tekinteni. A legfontosabb dolog ezeknél a tájaknál, hogy azonosítani kell őket, és értékelni kell ezeket az örökölt tárgyakat. Az azonosítás után meg kell óvni őket, tehát a kultúrtájakat meg kell óvni a káros hatásoktól. A kormányok és a helyi önkormányzatok Európa sok részén rendezési elveket fogadtak el, amelyek kiterjedt vidékeket védnek meg az urbanizációtól. Különleges óvintézkedéseket vezettek be a kiemelkedő kultúrtáji értékű területen, sok természetvédelmi területet alakítottak ki, nemzeti parkokat alakítottak ki, és elősegítették ezeknek a területeknek állami, illetve non-profit szervezetek oltalmazó tulajdonába jutását, amilyen például Nagy-Britániában a National Trust, vagy Olaszországban a Fondo per l'Ambiente. De még ezeken a vidékeken is előfordul, hogy a kultúrtáját feleslegesen megkárosítják, Európa más területein pedig továbbra is katasztrofális mértékű károkat okoz a hatékony védelem hiánya. Két szerv, a Countryside Commission és az ECOWAST támogatja például az Európa vidéki tájainak a megőrzését, és elő kell segítenünk, hogy a kultúrtájak fennmaradjanak.
Keresztes úr, ma még beszélnünk kellett volna arról, hogy mit jelent a táj védelme, és persze arról is, hogy mi a helyzet a Kárpát-medencében. Javaslok még egy műsort a következő héten, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és akkor majd folytatjuk jövő héten. Kitérnénk egy pár gondolatra, ami a védelmet jelenti, sőt a védelem után áttérnénk arra, hogy hát a védelem egy védekezést jelent, ugye, de viszont át kéne térni a védelemről most már az alkotásra, tehát a tervezésre, és akkor röviden majd beszámolnék arról, hogy mit is jelent a kultúrtáj, mondjuk a Kárpát-medencében, az 1000 éves magyar ország területe hogy alakult.
Így legyen, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, mára ennyi volt az örökségünk nyomában. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök és műszaki munkatársaim nevében is. A Marosvásárhelyi Rádió örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.